Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nagy szeretettel köszöntöm dr. Téglás Pétert, könyv- és filmajánló rovatunk állandó szakértőjét. Szervusz, Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Itt belehallgattunk már abba a világhírű zenébe, amely filmről most nekünk beszélni fogsz, mi lesz a mai menü.
Igen, akkor kezdjük azzal, hogy bejátszanék néhány taktust ebből a világhírű zenéből, és talán a hallgatók rájönnek ezekből a taktusokból. A Híd a Kváj folyón című filmről van szó, ez a dal egyébként az első világháború tájékán született, tehát nem a második világháborúban, amikor játszódik, Dél-Kelet-Ázsiában ez a film, viszont ebben a filmben használták fel ezt a zenét, és az volt a jelentősége neki, hogy a japán hadifogságba esett angol és általában angol szász hadifoglyok a borzalmasan megerőltető menetelés során fütyülve adták elő ezt a dalt, és ez egy kicsit stimulálta őket azokban a szörnyű körülmények között, és talán nem is haltak meg annyian a menetelés során. Tehát a film ezt a zenét használta föl. A filmet 1957-ben forgatták, az alapból szolgáló szintén a Híd a Kváj folyón című regényt egy francia író az 1950-es évek elején írta, és hát ugye ez az a könyv, ami aztán meghozta számára a világsikert. Dél-Kelet-Ázsiáról van szó, 1942 körül játszódik a film cselekmény szövése ezzel kapcsolatos. Japán hatalma zenikén van, óriási hatalmas területeket foglalkozik, el Dél-Kelet-Ázsiában, tulajdonképpen a kezére került egész Indonézia, Maláj-félsziget, tulajdonképpen Tájföld, Burma, és maga az alapprobléma azzal kapcsolatos, hogy egy kicsit túlnyerték magukat a japánok, és a déli utánpótlást nem tudták biztosítani, mert amit hajóval szállítottak, azt az angolok, illetőleg az amerikaiak következetesen megtorpedózták. Ezért rettentő fontos volt számukra, hogy Kínából megindítsanak egy olyan vasútvonalat, amelyen keresztül a japán seregnek szállítsák a megfelelő utánpótlást. Őserdőn keresztül borzalmas terepviszonyok között kellett ezt a vasutat megépíteni. A japánok példátlan kegyetlenséggel jártak el. Az építés során a kezükre került angol száz hadifoglyokat dolgoztatták, és gyakorlatilag halálra dolgoztatták. Tehát szinte semmilyen feltételt nem biztosítottak, nem voltak modern eszközök, egy csákánnyal meg egy vésővel engedték oda az embereket. Valóban azon el lehet gondolkodni, hogy a II. Világháború során melyik nagy hatalom viselkedett a legkegyetlenebbül, a japánoké, avagy pedig a nácik, az biztos számszerűsíthetően kimutatható, hogy a japánok kegyetlenkedéseinek több polgári áldozata és hadifogoly áldozata volt, mert se Istent, se embert nem tiszteltek, és hát borzalmas halálozási arány volt az elfogott tisztek között, és ugye az a további probléma, hogy tetejébe a japán katonai etikában, a busidóban ugye az az ellenfél, amely megadja magát ahelyett, hogy öngyilkos lenne, az nem ér érdemes a becsületre.
Éppen ezt fogom firtatni, hogy mi lehetett ennek az oka, de akkor részben válaszoltál is, hogy tulajdonképpen erkölcsileg sem becsülték sokra, tehát ez adott úgymond felhatalmazást ezekre a kegyetlenkedésekre.
Na most az 1957-es filmben ezek a kegyetlenkedések a maguk szörnyű valóságában nem jelennek meg. Tehát a filmben a japánokkal a rendező azért egy kicsit méltányosabban bánik. Tudnilik Nicholson ezredes, aki hát egy angol katonai alakulatnak a parancsnoka, és ezt a parancsnoklást nem adja föl a hadifogságba esés után sem. Ennek a dalnak a szövegére vonulnak be a táborba, ahol nagyon hamarosan szembesülnek azzal a féle követelménnyel, hogy a japán ezredes nagyon gyorsan közli velük, Saitónak hívják egyébként a japán ezredest, hogy még a tiszteknek is dolgozniuk kell, mert ezt a vasútvonalat nagyon gyorsan meg kell építeni.
Innen fogjuk folytatni. Híd a Kváj folyón című filmről mesél nekünk dr. Téglás Péter, könyv- és filmajánló szakértőnk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Híd a Kvály folyón. Bele is csaptál itt tulajdonképpen a film ismertetésébe, ugye a körülmények, második világháború, Japán és hát angol-amerikai hadifoglyok története.
Tehát az alapprobléma az, hogy a japánoknak nem megy a hídépítés, tehát nincsenek megfelelő szakembereik, viszont az ő katonai parancsnokságuk, a Saito ezredes katonai parancsnoksága óriási nyomás alá helyezi az itt szolgáltat teljesítő katonákat, hogy mi hamarabb elkészüljenek ezzel a nagyon-nagyon nehéz terep viszonyon átívelő híddal.
Amire a vasút miatt van szükség. Ugye említetted az előző részben, hogy a japánok túlnyerték magukat, nem tudták az utánpótlást biztosítani vízen, és ugye nagyon gyorsan egy vasútvonalat kellett építeni az őserdőn keresztül.
Egész pontosan erről van szó, és hát szorította őket az idő, természetesen zajlottak a nagyon komoly hadi események időközben, létszükséglet volt számukra, hogy a szükséges hadianyaghoz és élelemhez a japán csapatok hozzájussanak. Az angol parancsnok, aki egy rendkívül kötelességtudó és tulajdonképpen kompromisszumot nem ismerő ember volt, közölte a japán parancsnokkal, hogy a nemzetközi egyezmények értelmében a tisztek nem foghatók munkára. Hát ugye a japánok azok semmilyen egyezményt be nem tartottak. A lényeg az, hogy szabályosan elkezdték gyötörni az angol tiszteket. A Nicholson ezredest bezárták egy borzalmas bunkerba, ahol hát iszonyatos magas hőmérséklet volt, kevés vizet kapott, élelmet alig, de nem tudták megtörni. Az idő viszont haladt, és a japánoknak nagyon nagy szüksége lett volna arra, hogy a tisztek dolgozzanak, főleg, hogy a szakértelmüket adják. Egy bizonyos idő után aztán a Saito ezredes rájött arra, hogy ez a féle nyers erőszak ez nem fog eredményre vezetni, kötött egy kompromisszumot a Nicholson ezredessel, aki átesett a lónak a másik oldalára, tehát az eddigi merev tagadás és ellenállásból egyszeriben be akarta bizonyítani, hogy az angolok minden tekintetben okosabbak és kötelességtudóbbak, mint a japánok. Ezért aztán most már ő kezdte el a honfitársait hajszolni, rámutatott arra, hogy eddig, ahol próbálkoztak a japánok, a terepszakasz nem megfelelő, a folyónak egy fölsőbb északibb szakaszán kell ezt a hidat megépíteni, és valóban nagyon gyorsan haladtak a munkálatok, szakszerűen haladtak a munkálatok, rendkívül lelkiismeretesen felügyelte a munkálatok végzését a mi ezredesünk. Időközben azonban mindenféle szigorú őrzés ellenére egy amerikai hadnagynak sikerült megszöknie a táborból, és hírül vitte az amerikaiaknak, hogy készülőben van ez a híd, és ez bizony nagy hátrányára lesz a szövetségeseknek, mert megindul az utánpótlás. Kiadták a parancsot, hogy a hidat meg kell semmisíteni. Na most tudnivaló, hogy ez a híd valóban létezik. Tehát maga a történet annyiban teljesen valós, hogy ez a híd a mai napig áll, ez egy turista nevezetesség, és az amerikaiak valóban lebombázták nem sokkal az elkészülte után. Hát aki járt a helyszínen, látja, hogy a középső két pillér az merőben más, mint a szélső pillérek. Hát egyébként egy hajmeresztő dolog azon a hídon átmenni, mert ilyen ritkásan vannak rakva a hajópallók, úgyhogy több emelet mélységben látja az ember maga alatt a Kvály folyót.
Volt szerencséd látni?
Igen, nekem volt szerencsém látni és hajózni is a Kvály folyón. Borzalmas belegondolni, hogy tényleg itt nagyon komoly fizikai munkát kellett embereknek végezni, mert olyan az éghajlat. Tehát ez egy tropikus éghajlat, hát itt egyáltalán létezni nehéz, nemhogy nehéz fizikai munkát teljesíteni.
Az ütött szöget a fejemben, hogy egy ilyen makacs, nyakas ezredes, akit nem tudtak megtörni, hogy vette rá szép szóval a japán vezető?
Én úgy gondolom, hogy ebben annak a féle nagyon érdekes személyiségnek a végtelen korlátoltsága játszott közre. Tehát a minden áron való kötelességteljesítés, az angol felsőbbség tudatnak a demonstrálása az, amely elhomályosította ennek a magasrangú katonának az éles látását. Tehát a hiúságát legyesztette azzal, hogy most már kényszerrel, hanem szép emberi szóval kérte a segítségét, még a bunkerból kihozva a testileg teljesen leromlott Nicholson ezredet skót viszkivel is megkínálta. Tehát az ezredetnek még arra is volt ereje, hogy ne essen le azonnal a székről az erős alkoholtól. Tehát a lényeg az, hogy gyorsan haladtak a munkálatok, el is készültek a híddal, de az időközben megszökött amerikai hadnagy vezetésével, az amerikai tiszteknek az utasítására egy kommandó ment vissza a Kvály folyóhoz, azzal a szándékkal, hogy aláaknázzák a hidat.
innen fogjuk folytatni, mint az izgalmas filmeknél is. A legérdekesebb résznél hagyják abba, zene után folytatjuk a történetet. Dr. Téglás Péter Híd a Kváj folyón című film ajánlóját hallják.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péter mesél tovább nekünk a Híd a Kváj folyón című filmről, mert 1957-ben született, és egyik legizgalmasabb résznél tartunk.
Igen, valóban azt nem említettem eddig, hogy a film annak idején páratlan sikert aratott, tehát nagyon sok Oscar-díjat és egyéb neves díjban részesült. Ott hagytuk abba a cselekményt, hogy megérkezik a kommandó a helyszínre, elvégzi a híd felrobbantásának munkálatait, és abban a drámai pillanatban készülnek el, amikor a híd átadásra kerül, és megérkezik az első szerelvény, az első japán szerelvény, amely ugye hozza az utánpótlást. Nagy készülődés zajlik, már kifejezetten baráti kapcsolatban áll egymással az egyébként két ellenséges táborba tartozó ezredes Saito és Nicholson. Szemlélgetik a hídat, míg nem, Nicholson észreveszi, hogy egy gyanús zsinór vezet a híd pilléréhez. Lényeg az, hogy hát gyakorlatilag a saját katonáit leleplezve, a zsinór mentén haladva megtalálja a robbanó szerkezetet, és tulajdonképpen akkor döbben rá, hát ugye kitör a lövöldözés, mindenféle drámai eseménysor indul be, és akkor döbben rá, hogy hát az ő korlátoltsága, az ő szűklátókörűsége micsoda szörnyű helyzetbe hozta, hogy milyen hatalmas segítséget nyújtott a megveszekedett ellenségnek, a japánoknak. Ott áll a robbanó szerkezet előtt, hátulról kap egy lövést, testével rázuhan a szerkezetre, és ennek következtében a híd fölrobban. Hát a robbanás az valóban bekövetkezett, mint ahogy ezt már korábban említettem, csak hát ugye az amerikaiak bombázták le, tehát nem így történt a valóságban. A valóságban úgy történt, ahogy magát a filmet én fölvezettem, hogy a japánok példátlan brutalitással jártak el, tehát ez a film azért egy kicsit enyhít a japánoknak a megítélésén, mert ha valaki erre a témára kíváncsi, számos visszaemlékezés található meg a YouTube-on olyan emberek részéről, akik még megérték az ezredfordulót, még volt mód arra, hogy velük interjúkat készítsenek, és ezek az emberek az életük utolsó pillanatáig nem tudtak megbocsátással gondolni az ott eltöltött időszakra.
Annyira szöget üt a fejembe, Japán annyira különleges kultúra, talán nekünk európaiaknak nehéz is ezt megérteni, hogy hogyan működik egy japán ember. Ugye itt említetted, hogy mindig a nácizmus jut eszünkbe, és a gettók, és a kínzások, és mondtad, hogy a japánok ezt überelték. Csak valahogy ez nem köztudomású itt mi nálunk, hogy akik ilyen hihetetlen magasra vitték pillanatok alatt az oktatás kapcsán a saját életük színvonalát, hogy hogy működnek önmaguk felé, meg hogy fél bele ezek kegyetlenségéről. Mesélnek egy picit.
Én úgy gondolom, hogy egy kicsit túlságosan is Európa-centrikusak vagyunk, tehát az oktatásban is, érdeklődésünkben is Európa, illetve Amerika-centrikusak vagyunk. Kevésbé fordítjuk figyelő tekintetünket a távol-keletre, kevésbé foglalkozunk ugye Japánnal, amely a 19. század végétől, és ugye hát azért a mi könyv, illetőleg film ismertetőinkben rendre visszatérünk erre a témára, az úgynevezett Meiji restaurációt követően valami elképesztő fejlődésnek indult Japán. Vitte magával azt a féle rendkívül kifinomult kultúrát, amelyet ugye évszázadokon keresztül önmagának kicsiszolt. Na most sajnálatos módon ugye a 20. század elején, az első világháborút követően ugye a japánokat óriási csalódás érte, mert a győztesek közé tartoztak, de azt a féle területi igényt és befolyást, amelyet ők kitaláltak maguknak, nem biztosították a számukra. 30-as évektől egy olyan rendkívül erőteljes militarizmus bontakozott ki, amely fölülkerekedett a civil társadalmon, és egészen hasonló folyamatok játszottak le Japánban, mint Németországban. Tehát egy rendkívül szélsőséges, a múlt hagyományait felidéző politika alakult ki, amely alkalmas volt arra, hogy a lakosságot, a japán polgárokat a maga oldalára állítsa, és elhitesse ezekkel az emberekkel, hogy ők minden tekintetben felsőbbrendűek, mint Ázsia többi része, Ázsia más lakói.
És még ha hozzá kapcsoljuk magát azt a személyiségtípust, ami ugye a japán ideál, ami önmagával szemben is nagyon-nagyon szigorú, ugye, hiszen a harakiri, tehát, hogy az, ha nem végezted el a feladatodat, ha stb., hogy akkor már úgy az ember egy kicsit jobban érti is.
Valóban ezen nagyon mélyen el kell gondolkodni, hogy ők azért önmagukkal szemben is nagyon szigorúak voltak, viszont elveszítették a politikai éleslátásukat és bölcsességüket, mert azt az ázsiai lakosságot, akit azzal ígérgettek és azzal kecsegtettek, hogy Ázsia az ázsiaiké, ugye hát ezt a jelmondatot az amerikaiaktól vették át, Ázsia az ázsiaiké, nagyon hamar óriási csalódást okoztak Kínának és a Dél-Kelet-Ázsia lakóinak, mert borzalmas brutalitással jártak el, és nem győzték hangsúlyozni az ő felsőbbrendűségüket. Na most ugye ezekről az eseményekről nagyon sok könyv és nagyon sok film készült, jobbnál jobb könyvek és filmek szólnak Japánnak erről az időszakáról, illetőleg Japán visel dolgairól. Arról már sokkal kevesebb könyv és film készült, hogy 1945 után, a japán kapituláció után ezekért a szörnyű kegyetlenkedésekért, mondjuk a malájok, vagy a kínaiak, de az angol szászok is miként álltak bosszút. Hát nem volt sokkal kevésbé kegyetlen ez a bosszú, de nem nagyon emlékeznek meg sem filmekben, sem könyvekben erről. Bizony a leszakadt japán csapatok, vagy az ott ragadt japán lakosságnak nagyon-nagyon súlyos retorziókat kellett elszenvednie.
Hihetetlen ez a történelem, valahogy, mintha egy Ringli Spielben lennénk, mindig és mindig megismétli önmagát sokszor ez a kegyetlenség. Egy nagyszerű filmet hallottak, Híd a Kvály folyón. Köszönjük dr. Téglás Péternek a mai ajánlót.
Köszönöm szépen.